A Tour de France pénteki 13. szakasza többek között arról marad emlékezetes, hogy az adás elején Lantos András nem ismert fel egy korvettet. Mi az, hogy nem ismert fel? Leferrárizott, kérem.
Nem történt meg, tagadom. Ez így, ebben a formában nem igaz.
Csúsztatok? Bár én
ez,
azért, csúszta,
ez csúsztatás.
Bár
ez
én
csúsztatás.
Azért elnézést kérek mindenkitől.
Hát kérjél is elnézést. Igen, ennél azért fontosabb dolgok is történtek a szakaszon,
de kétségtelen,
hogy ne legyél álszerény. Kétségtelen, hogy egy ország hangulatát borzolta föl. Hiszen ugye minden második magyar embernek egy Corvette C8 található az udvarában, és milyen sértés az, amikor egy ilyet leferráriznak. Vagy laferráriznak.
Na de kezdjünk intelligensen. Köszönjünk, szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Lement 13 szakasz a túron, Roglicot és Ayusót elveszítettük, Pogacar még mindig sárgában, péntek délután beszélgetünk, tehát a két fontos hétvégi hegyi szakasz előtt. Hát Lantos úr, Roglic 24 órán belül két bukás, ő már a hétvégén nem lesz ott. Én magam részéről nagyon sajnálom, mert soha nem fog kiderülni, hogy ő tényleg itt a negyedik erő lett volna, vagy rutinját felhasználva szépen lépegetett volna fel, és kihasználván egy Evenepoel megrogyást, minimum dobogó.
Nekem is ez fáj a legjobban, hogy igazából nem fogjuk megtudni, hogy Roglic mire lett volna képes, mert az, hogy az első héten valaki mit megy, ahol ugye volt egy darab magas egyi szakasz, meg volt egy időfutam, tulajdonképpen két érdemi szakasz volt, az összes többi az ilyen, lehet adni egy picit, és bal szerencsével oda csaphatsz az ellenfelednek. De ez a hétvége, szerintem ez sokat mondott volna Roglic állapotáról. Azt ugye mondogatták, de hát persze ilyenkor mindenki mond mindent, és amúgy tök nehéz eldönteni, hogy mi az, ami duma, és mi az, ami valóság, de sok helyről lehetett olvasni, hogy Roglic a verseny második felére hegyezte ki a formáját, ami amúgy nem is lenne újdonság, hiszen ugye azért a legtöbb versenyző tudja, hogy nem a túr harmadik napján kell csúcsformában lenni, mert nem ott szokott eldőlni a verseny. Szóval nyilvánvalóan Pogacar sem ezekre a sík meg átmeneti szakaszokra hegyezte a formáját, meg Vingegaard se, de ez fáj a leginkább szerintem ebben a sztoriban, hogy megint nem mutathatta meg, vagy nem mutathatta meg azt, hogy mire képes. Mert azt mondom, hogyha két gyenge Pireneusok beli szakasz után, tudom én, 6 perc hátrányból kell kiszállnia, a bukást nyilván akkor is sajnálnánk, de akkor azt mondod, hogy jó, rendben, egyértelművé vált, hogy Roglic nem tényező a dobogóért, de így most az maradt benned, hogy még az is lehet, hogy egy tök nagy meccsben lehetett volna. Dobogóért, vagy hát a győzelemre most kisebb esélyt látok, de a dobogóért egyértelműen.
Szegény Dina Marci élő podcastes típje nem jött be, hogy Roglic nem fog esni, 24 órán belül sikerült kétszer, de a második, ez a csúnya az egészben, hogy nem az ő hibája volt. Most tudom, hogy mondtuk adásban, hogy ha a második helyen jön a borravonatba, akkor lehet, hogy csak a lábát veszi ki, de előjött, és Lucenko.
Hát ez egy olyan dolog, hogy nyilván nem lehet, tehát persze ideális, az az ideális, hogyha előtted is, mögötted is csapattársak vannak, sőt, az ideális az, ha tőled jobbra is, balra is csapattársak vannak, és kb. Ilyen falangzban körbevesznek téged, vagy ahogy a klasszikus tartja, sűn formációban
köszönöm,
vesznek körbe a csapattársaid, de hát ez természetesen nem kivitelezhető, hogy egy 203 kilométer hosszú szakaszon mindig ezt a formációt tartsátok. Van olyan, amikor egy helyzetben a kapitány halad előre, és a segítők még mögötte vannak. Tehát én ezért nem nagyon hibáztatnám a Red Bull borát, hogy volt ott egy pont, amikor nem volt senki éppen Roglic előtt, és a bukásról meg tényleg nem tehet. Tehát az adásban is elmondtuk, hogy igen, Roglic többet bukik az átlagnál, igen, ebben valószínűleg benne van az, hogy fiatalon nem kerékpározott, és nem úgy tanulta a kerékpárkezelést, mint azok, akik kb. Ezzel keltek, feküdtek. De azért nem lehet minden Roglic bukást arra fogni, hogy mert nem ügyes a kerékpáron. Ez most egy kivéthetetlen szituáció volt. Neki beesett valaki elé, elsodort egy másik versenyzőt, és aztán őt is magukkal sodorták.
Azt viszont tartom, de szerintem nem először mondom, hogy 2021-ben a World Tour versenyeken ez a Boplán kordon, meg az összes terelőszigetet jelző alkalmazásuk nem kötelező, szóval az nagyon furcsa.
Az a baj, hogy szerintem ilyenből nagyon sok van, ilyen járdaszigetből. Tehát ebben a járdaszigetben az volt a rossz, hogyha visszaemlékszel, egy ilyen nagyon keskeny járdasziget volt. Tehát nem az a klasszikus, ami mondjuk, nem tudom én, ami másfél méter széles, hanem szerintem mennyi lehetett, 30-40 centi széles az egész. Tehát nagyon keskeny volt, emiatt szerintem nem is látod úgy. Állítólag amúgy a legeleje, amikor kezdődött ez az elválasztó, a legeleje az ki volt táblázva, azt még látták is, de utána többször megszakadt, aztán újra kezdődött.
Ez az, hogy szakadás volt benne.
És utána már mindegyik nem volt kitáblázva. Most egy 200 kilométeres szakaszon nem tudsz boplán tenni minden egyes ilyen járdaszigethez. Minden faluban van 3-4 ilyen.
Jó, de akkor legyen az a szabály, az utolsó 15-ön belül, mert ott már tuti gyorsan mennek.
Igen, ez tehát biztos, hogy lehetne. Biztos, hogy lehetne a biztonságon fejleszteni. Rengeteg pénzbe kerülne valószínűleg, tehát bár mondják, hogy ez a boplán ingyen van. Én valahogy úgy érzem, hogy semmi sincs ingyen amúgy az életben. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez pontosan hogy működik, mindegy, nem is ez a fontos. Szerintem ez megint egy picit az a szituáció, hogy mindig, amikor történik valami, amikor baj van, akkor hirtelen előjön mindenki azzal, hogy azonnal valamit változtatni kell. Ez így nem mehet tovább. Hát felháborító ez a dolog. Közben meg ugyanilyen szakaszokon egymilliószor átmegy a mezőny, és nem történik bukás. Tehát, hogy nehéz ugye ez. Én megértem valahol a szervezőket is, hogy azért figyelj, ez mégiscsak egy üzleti történet. Tehát valahol meg kell érni a versenyszervezést. Persze lehetne olyan biztosítást csinálni, hogy ott biztos ne legyen bukás, vagy fele ennyi esély legyen, csak az valószínűleg sokkal több pénzbe kerülne, és lehet, hogy már nem érné meg versenyt szervezni. Tehát ezt a felét mi kívülről mindig rohadt nehezen fogjuk tudni eldönteni, mert egyrészt az emberben ott van az, hogy igenis tegyenek meg mindent, és rohadt kapitalisták úgyis teletöltik a zsebüket, úgyhogy áldozzanak többet a biztonságra, de közben meg nem tudjuk, hogy lehet, hogy ha sokkal többet kéne áldozni a biztonságra, akkor nem szerveznének versenyeket, mert nem érné meg.
Igen, nem tudjuk a boplár részleteit, tehát hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, nem? Hogy minden ingyen csak tüntessetek fel minket, hogy safety partnerek vagyunk.
Hát akkor miből él a cég? Tehát, hogy azért ez nekem is furcsa. Kicsit tudom, hogy volt egy, berakta valaki Twitterre, én nem jártam utána, egyszer majd, ha lesz időm, és ez lesz a legfontosabb dolog az életemben, akkor meg fogom nézni.
De most úgy mondod, hogy mintha nem érnél rá, mégiscsak Tour de France van, aztán egyből hát olimpia, az... majd egy Vuelta. Tehát miért nincs van. Neked időd?
Így van, nem is értem.
De na, én is elhiszem a linket meg, hogy Benji-ék a podcastbe utána mentek, okay, de ezt az nem gondoljuk komolyan, hogy ingyen van. Na.
Én azt el tudom képzelni, hogy van valamiféle, tehát meg lehet ezt valahogy úgy okosban oldani. De
azért... biztos, hogy mindenkinek van ingyen. Tehát a nagy verseny az jó reklám.
Pontosan.
És veszek, hogyha a Lantos Grand Prix-t megszervezzük Csömörön, ott...
akkor ott mondjuk biztos.
Ott mondjuk, nem hiszem.
Főleg, ha átmegyünk még Kistarcsára is, ugye, a földúton ugye. Ott hátul, ugye. Az Ossan mögött. Az kemény, kis ciklokrossz. Murvás, jöhet majd Lefever, mondhatja, hogy nem való a Lanti Grand Prix-be a murva.
Nem is jön többet a Quickstep. 11. szakasz, ez a nagyon-nagyon érdekes Pogacar-Vingegor meccs. Valtteritit is hallottuk az adásban. Sok fajta módon nyert már Jonas Pogi ellen, de sprintben még nem. És lenyomta.
Ez nagyon érdekes mondat volt Atitól. Ezek azok a részletek, amikről nem beszél senki a sajtóban, és a versenyzők sem nagyon mondják el maguknak. Ez nagyon érdekes volt, mikor Ati mondta, hogy szerinte Jonasban benne volt, hogy ő szeretné egy nagy versenyen sprintben megverni Pogacart, mert úgy még mindig legyőzte, de ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni, ahhoz nagyon erősnek kellett lennie, és én továbbra is azt mondom, hogy Pogacarnak nem volt jó napja. Tehát bár elmondja azt, hogy mi miatt történt mindez, hát, hogy a lejtmenetben Roglic segített Vingegornak. Nyilván azt elismerte amúgy Pogacar, hogy az emelkedőre fölfele ott erős volt, de ott is azt mondta, hogy egy idő után már elengedte.
Hogy rápihenjen.
Rápihenjen, mert úgyis tudta, hogy utol fogja őt érni fölfele Vingegor. Hogy a végén láttuk, hogy háromszor állt ki a nyerekből és ült vissza a sprintben, az sem az erőjele. Tehát én szerintem ott azért Pogacarnak nehéz napja volt, és volt egy mondat, ezt még nem idéztük amúgy Vingegortól, hogy nem tudom, hogy ezek után Pogacar elhiszi-e, hogy jó formában vagyok, mert még nekem is nehéz elhinni, mondta Vingegor. Tehát, hogy saját magát is meglepte, hogy mennyire jól ment, és egy kicsit arról beszélt, hogy Pogacar sincs amúgy egyszerű helyzetben, hogy felmérje az ő képességeit, mert mindenki számára meglepő volt, hogy ennyire jól ment.
Én valamiért full azt gondolom, hogy ők már rajt előtt. Tehát, ugye Machin Fernandezik nagyon hangsúlyozzák ezt a szállukán, amikor egyből ugrott rá, és megjött vele, éreztük, hogy jó, én aztán már az elején tudták. Figyelj, miért hozod el Vingegort?
Persze.
Miért hozod
meg,
el?
Meg amúgy Vingegaard ellen egész addig, amíg erre tuti bizonyítékod nincs, egy kétszeres Tour de France győztes ellen nem mész úgy, hogy alábecsülöd. Annantól hogy kezdve, nem. Ha leszakad egyszer és kap, mit tudom én, 5 percet, akkor lehet, hogy már azt mondod, hogy nem ő az első számú ellenfél, de egész addig, amíg ott van mögötted 1 percre az összetetben, és láthatóan átveszi a támadásokat, és nagyon minimális, robbanékony támadások esetén van, hogy őt le lehet szakítani, meg lejtmenetben óvatosabban jött le, hogy ne kockáztasson. Ez nem alap arra, hogy egy kétszeres Tour de France győztesre, aki az elmúlt 2 évben megvert téged, így azt mond csípőből, hogy ma nem megyünk utána, nem foglalkozunk külön vele, nem figyeljük, mert bukásból jött, és hogy úgyis gyenge lesz. Tehát ez tök egyértelmű, hogy ő nekik, ők egész addig, amíg nem lesz 5-10 perc hátránya Vingegaardnak, addig komolyan fogják venni.
Nem hiszem, hogy ez lesz hétvégén, szombaton vagy vasárnap a hosszabb hegyeken, hogy tavalyi pogacsárosan meg Rogyna Jonas, ezt nem látom. De játszunk el a buta példa kedvéért, hogy ilyen történik. Ez már akkor is nagyon nagy sztori. Életben maradt, elkezdte az edzéseket, felkészült a túra, jó formában érkezett, és nyert egy szakaszt, nem is akár egy sprintben Pogi ellen. Azt mondom, hogy ez már egy győzelem. Nyilván sárgáért jött, én értem, de én szerintem ez már Vingegaardnál egy győzelem. Tudod, mi az érdekes, hogy a úgy mondom, veresség másnapján. Mi mennyit találgattunk adásból, hogy ez most defekt, eléhezés vagy váltó, kb. Szóba sem jött a téma.
Igen, volt ugye ilyen mindenféle nézegetett jobbra-balra, aztán utólag kiderült, hogy az órája nem működött elméletileg rendesen, és nem tudta, hogy hány kilométer van hátra.
Azaz.
Azt próbálta megtudni, akkor ugye volt ez a szitu, hogy egy motoros adott neki frissítőt, amit nem fogadott el, akkor volt egy rész, amikor turkált a zsebében, de nem talált valamit, aztán később kivett egy zselét, és mégis megette. Tehát, hogy nyilván, amikor egy klasszis versenyzőnek problémája van, akkor az első kérdés problémája, szóval amikor egy klasszis versenyző úgy érzed, hogy éppen nem toppon teljesít, akkor az első dolog, amire mindenki kíváncsi, hogy mi a baj. És persze mindenki azt találgatta, hogy váltógond, ugye nézegették, hogy milyen lábfordulattal jön, hogy a sprintben milyen lábfordulattal ment. Fogalmunk sincs, egy valamit tudunk, ők nem fogták semmire. Ez volt az egyetlen technikai probléma, amiről beszéltek, hogy Pogacsár nem tudta, hogy mennyi van hátra. És én továbbra is azt mondom, hogy kerékpárversenyen, ha technikai problémád van, akkor azt elmondod. Még akkor is, ha ez az adott eszközt gyártó cég számára kellemetlen, nyilván nem úgy mondod el, hogy rohadjon meg ez az XY termék, hanem úgy mondod el, hogy hát megnehezítette a dolgunkat az, hogy lehet, hogy nem is mondod el, hogy mi csak az, hogy technikai gondokkal annyi. Küzdött, kész. De ez egy, érted, ez, ha van egy szakasz, ami nem tökéletesen a te terveid szerint alakul, akkor és van egy technikai hibád, hát hülye lennél nem megmondani.
Eléhezés az már más, mert abban azért a csapat, a vezetés is benne van, Poginár nem először jönne elő, azt aláírom, hogy azt nem mondják el.
Azt igen, azt én is azt gondolom, hogy az már egy, meg akkor már információt adsz. Tehát akkor elmondod a másik is megtudja, hogy aha, jó, akkor amit most láttam rajtad, az az eléhezésnek a jele. Hogy így mozogtál, hogy ilyen volt az arcod, ilyen színű lett a fejed, nem tudom. Szerintem a technikai probléma az egy olyan dolog, amit nagyon finoman, de mindenképp elmondanak, hogyha ha hátráltatja, mert nyilván ez a versenyzőről vesz le terhet, és azért azt se felejtsd el, hogy ha egy versenyző úgy érzi, hogy a kerékpárja miatt, vagy egy technikai hiba miatt nem tudott megnyerni egy szakaszt, akkor azért benne óriási feszültséget okozna, hogyha ő ezt nem mondhatná el. Tehát, hogyha gyakorlatilag országvilág előtt úgy néznek ki, mintha ő a saját ereje miatt, vagy a saját gyengesége miatt, vagy pillanatnyi megingása miatt szerepelt volna rosszul, miközben ő pontosan tudja, hogy technikai problémája volt. Én nem tudom elképzelni, hogyha ott van technikai probléma, akkor azt legalább finoman ne említenék meg.
Szerinted tanultak abból a napból az UAE-nél? Mert ugye miről szólt a komplet másnapi közvetítés? Idézgettük Armstrongékat, idézgettük Brunelt, tehát ők nagyon ki voltak akadva mondani, nincs, aki visszafogja ezt az embert, nem figyelnek arra, hogy mi jön másnap. Minek támad egyáltalán egy ilyen szakaszon sárgában, amikor perccel vezet Vingegaard előtt?
Műsorunk és a Tour de France hivatalos időmérője, na tíz szó.
Én azt mondom, hogy a régi iskola, és nem is annyira régi iskola, mert ha belegondolsz, még Walter Atti is azt mondta, hogy ők is egy kicsit ezt az iskolát, ezt a spórolós iskolát követik. Szóval a régi iskola szerint egyértelműen nem jó, amit Pogacsár csinál, vagy legalábbis nem az ideális. Tehát tényleg ebben a szituációban ugye egy olyan szakaszról beszélünk, ahol a támadás a legmeredekebb emelkedőn történt, utána még volt két rövid, de nem annyira meredek hegy. Jó esély volt rá, hogy olyan nagyon sokat nem fog tudni adni. 30 másodpercet, 40 másodpercet. Nyilván nem kizárt, hogy a végén pont az fog hiányozni, de a legtöbb csapat azt mondta volna ebben a szituban, hogy van még három segítőd, menjetek föl biztonságban, gyertek le biztonságban, másszátok meg azt a két hegyet, jöjjünk be, vigyük el a bónuszt a hegytető, 8 másodperc, vigyük el a jóváírást a végén, 10 másodperc, és érkezzünk meg biztonságban, és spóroljunk az igazán fontos hegyi szakaszokra, ahol perceket lehet adni, hogyha a másiknak rossz napja van. Viszont, és szerintem ez nagyon érdekes volt, emlékszel, amikor Attinak feltettük a kérdést, hogy tételezzük fel, képzeljük el, hogy egy csettintésre Pogacsár hirtelen Viszma versenyző lesz, igen, és igen, a Viszma igen. sportigazgatóival a Viszma csapatában kell versenyeznie, hogy szerintem mit mondtak volna a sportigazgatók neki, és tök érdekes, hogy Ati azt mondta, hogy valószínűleg hagyták volna, mert Pogacsárnak ez a stílusa, ő így tud versenyezni, és volt ott Attinak egy érdekes mondata, amikor azt mondta, hogy Pogacsárnak kell magának rájönnie arra, hogy ő nem így akar versenyezni, hanem energiahatékonyan, mert én ebből legalábbis azt vettem ki, bár ezt Ati nem fejtettek, hogy egész addig, amíg ezt kívülről erőltetik rá, az nem fog működni. Tehát, hogy a Pogacsár így tud versenyezni, ha ő neki így megy jól, ha ő így érzi jól magát, akkor lehet, hogy meg lehet neki mondani, hogy már pedig Pogi nem mész, de elképzelhet, hogy többet ártasz vele, mint használsz, mert egyszerűen nem abban a komfortos lelki állapotban lesz, amiben ő jól tud versenyezni.
De akkor is többet ártasz, mint használsz, amikor azt mondod neki, Tadej, nyertél egy Giro-t, duplára készülsz, tavasszal szétnyerted magad, de nem tudom mennyire emlékszel, hogy az elmúlt két túrt nem te nyerted.
Teljesen igaz. És nyilván ez az egész dolog, amire utaltál, hogy ugye Lance Armstrongék enyhe kritikát fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy amióta Máchin Fernández a sportigazgató és az ő irányításával versenyez Pogacsár, és nem Alain Peyperrel, aki ugye régen volt, azóta mintha több szabadságot adnának Pogacsárnak, és emiatt Pogi több energiát pazarolna el ezeken a versenyeken. Ez ugye ennek szólt. Tehát pontosan ugyanennek. Engem is meglep amúgy, hogy Pogacsár így versenyez, hiszen életében nem csinált még Giro Tour duplát. Fogalma sincs, hogy a teste hogyan fog reagálni a harmadik héten, vagy akár most a hétvégén a Pireneusokban. Tehát ez mind tökre érthető, de ettől függetlenül ez megint egy kicsit olyan dolog, hogy majd utólag fogjuk tudni eldönteni. Ha Pogi megnyeri a túrt, akkor ő lesz a zseni, aki ott támad,
hát
ahol
ilyen.
Csak lehet,
hát
aki mind, ha végigbírja, ha megzuhan, ha a hegyek között megzuhan, tudti, hogy lesz 15 ezer ember, aki azt fogja mondani, hogy látjátok, nem kellett volna pazarolni az energiát, holott amúgy simán lehet, hogy ha ott végig a csapattársai mögött ül, akkor is megzuhant volna.
Hát ez az, amit
ezeket sose tudod eldönteni, és
Twitterre lehet okoskodni.
Pontosan.
Minek ment a Murván?
Így van, minek ment a Murván, minek ment a Massív Centrálban, spórolni kellett volna. Persze, utólag egyrészt nagyon egyszerű felvázolni a terveket, vagy a magyarázatokat, hogy miért úgy történt, csak az a gond, hogy arra sincs bizonyíték, hogy ha a Murván is spórol, meg a Massív Centrálban is spórol, akkor nem ugyanaz történik. Szóval én azt mondom, hogy tök jó, meg jó, hogy erről beszélgetünk, tehát ne értse senki félre, én imádom, hogy Armstrongék okoskodnak. Azt is imádom, amikor nézőink okoskodnak, mert ez csak annyit jelent, hogy gondolkodunk rajta, és szeretjük, és
foglalkozol
érdekel,
vele, érdekel.
És izgalmas, pontosan. De én azért mindig hozzászoktam magamban tenni, hogy kis tisztelet azoknak az embereknek, akik a legközelebbről látják ezt a projektet. Akik látják a számokat, akik nap mint nap beszélnek Pogacsárral, akik ott voltak vele a magaslati edzőtáborban, akik ott vannak vele, ott vannak mögött a csapatkocsiban, hallják az összes rádióüzenetet, ott vannak az esti beszélgetésnél, a reggeli csapatmitingen, stb. Tehát adjuk meg nekik azért azt legalább a verseny végéig, hogy ők többet tudnak, mint mi, és lehet, hogy mégiscsak van értelme annak, amit csinálnak. Ha bukta lesz belőle, akkor nyilván őnekik el kell vinni a felelősséget is, mind Pogacsárnak, mind a szakvezetésnek. Ha meg siker lesz belőle, akkor lehet ünnepelni.
fél gondolat Evenepoelről. Alapból úgy megyünk neki a hétvégének, hogy ő még mindig második. Az elég nagyot mentett azon a szakaszon, ahol láttuk a Vingegaard-Pogacar sprintet, de Roglic kiesésével ez most tényleg egy nagy esély, mondom, úgyhogy nem láttunk még konkrétan hegyi befutót. Én továbbra is tartom, hogy szerintem a tavalyi Vueltás durva félórás megzuhanása miatt mindenki azt várja, hogy ez az ember, na most megint kiderül, hogy nem három hetes menő, és lesz egy nagyon durva mélypontja. Ennek ellenére most ott tartunk, hogy Evenepoel hiába második, szerintem harmadik erő.
Megint csak Atihoz tudok visszamenni amúgy, és iszonyatosan sokat lehet amúgy Atitól tanulni. Még nekünk is, akiknek ez a dolgunk, hogy nap mint nap kerékpárt látunk. Pontosan azért, mert Ati egy olyan területre jutott be, ahova korábban soha senki magyarként. És mindig elfelejtjük azt, hogy ezek a srácok azért még fejlődnek. Tehát, hogy Remco Evenepoel hiába egy klasszis, hiába soroljuk az UFO-k közé, hiába nyert Vueltát, hiába nyert klasszikust, hiába nyert nagy egynapost, hiába világbajnok, ő fiatal, és még fejlődik. És attól, hogy tavaly megzuhant, tavaly zuhant meg a Vueltán,
igen.
Attól, hogy tavaly megzuhant a Vueltán, azóta eltelt majdnem egy év. Lehet, hogy még most sem tartottam úgy, de lehet, hogy most arra már menni fog neki. Szóval ezt tegyük azért mindig hozzá, hogy Evenepoel, mint háromhetes versenyző, még masszívan fejlődésben van.
Túr újonc,
így van.
Már nyert egyet.
Mindig tudjuk, mindig elmondják, hogy hiába itt is magasak a hegyek, meg a Vueltán is magasak a hegyek, meg a Giron is, meg a gravitáció mindenhol ugyanúgy hat. Más, a Tour de France más. Más a mezőny színvonala, más, ami szerintem nagyon fontos, más a csapatok színvonala. Tehát amikor egy ellenfél nyomást helyez rád, az más, mint amikor a Vueltán vagy a Giron történik ez, és más az egésznek a gyorsasága, a lendülete, meg a hektikussága.
Annyira rossz vicc jutott eszembe Enric Mással, de hogy ne. Saját magamtól. Vagy saját magam miatt.
Undorodsz magadtól.
Kérek elnézést, de nagyon úgy állunk egyébként, hogy Enric Mas nem tényező, még a top 10-zel kapcsolatban sem. Lanti, légy olyan kedves, nyisd meg magad előtt egy rajtlistát.
Egy rajtlistát.
Elmondom, miért kérdezem.
Megnyitottam.
Szerintem abban egyetértünk, hogy ha van itt a nagy nevek mellett két kellemes meglepetése, meg két versenyzője, akinek nagyon lehet örülni eddig a túrnak, Bini és Abrahamsen. Elképesztően jól mennek. Igen. Én őszintén ezt a Girmayt soha nem hittem volna. Lehet, hogy a tavalyi gyengébb éve miatt három szakasz zöld trikó, úgyhogy ez gyakorlatilag biztosan zöld. Abrahamsen meg egészen zseniális, hogy még tudom, hogy Pogacar volt, hogy levette róla, de ennek ennyire pöttyösben van. A kérdésem az úgy szól. Szerinted ki a legrosszabb csapata ennek a túrnak?
A legrosszabb csapat?
A leggyengébb, akire alig emlékszel, akikben csalódtál, nevek alapján ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni. Így hirtelen bedobok neked hármat. Bahrein, Frances de Jeu, és egy ilyen tavasz után az Aje d'Ezer.
Talán azt mondanám, hogy a Decathlon Aje d'Ezer, igen. Tehát, hogy de igen, inkább annak fényében, hogy milyen fantasztikusan jól sikerült a tavasz. Ugye a Dauphiné vége fele mondtuk, hogy már most kétszer annyi győzelmük van, mint tavaly. Pontosabban azt hiszem úgy volt a statisztika, hogy már most több győzelmük van, mint tavaly, meg tavaly előtt összevéve. Úgyhogy ők mindenképpen, amúgy majdnem a Movistart mondtam, aztán rájöttem, hogy Gaviriának volt egy-két top 10-es sprintje, miközben a Decathlon Aje d'Ezertől gyakorlatilag egy-egy jól sikerült szökést leszámítva nagyon-nagyon keveset láttunk. Úgyhogy talán őket mondanám. Ugye Bahreinnél is azért Bauhaus benne-benne volt egy-két sprintben. Jó. Nem mondom, hogy megváltotta a világot. Most gyorsan.
Szembenet volt ötben.
6-4-8-7 ezek a legjobb sprintjei Bauhausnak. Azért egy negyedik hely, egy túron. Nem mondom, hogy ezért jött. De tényleg a Decathlon Aje d'Ezernél még semmi nem sikerült eddig, úgyhogy ők valószínűleg nagyon motiváltak lesznek most a hétvégén, meg jövő héten. Te?
Én ezt a hármat hoztam.
Ja, hogy őket hoztad hármat. És szerint tudsz közülük választani?
Hát figyelj, ha már te elvitted az Aje d'Ezert, én azért nem az FDG-t hozom, mert tőlük nem vártam többet, én inkább a Bahrein, de lehet, hogy ők is tavaly elég magasra tették. Tehát a szegény Bilbaót, én őt bírom amúgy, elvesztettük. Ő kiszállt, azért az fájdalmas volt.
Hát meg ugye Fred Wright is, hogyha azért ő jó formában van.
Ja, időlimit tényleg.
Ő ugye egy szenvedős nap miatt időlimit, szerintem ő is ilyen átmeneti szakaszokon, dombos szakaszokon bármikor jó lehet egy egy jó szökésbe. Nehéz amúgy ez a verseny, mert nagyon kevés nap volt eddig, ugye 13 napon vagyunk túl, és nagyon kevés olyan nap volt, amikor a szökésnek osztottak lapot.
Így van.
Az elején, ugye a verseny elején úgy tűnt, hogy hú, mennyi szökőnap, és aztán azóta a sík szakaszokat összehozzák a sprinterek, és az összes többit azt meg az esélyesek vitték el.
Műsorunk és a Tour de France hivatalos időmérője, na Tisszó.
Amit ne felejtsetek el, hétfői podcast, ugye pihenő nap lesz majd, akkor játszunk a harmadik Tisza óráért, mert akkor már a harmadik héten leszünk. Úgyhogy érdemes figyelni a hétfői Sbringa podcastet. Lanti, az utolsó téma. Azt hittem, hogy hosszabban fogunk róla beszélni, de nem. Ez sokkal inkább ilyen, jobban belegondolva, sokkal inkább ilyen november, nem történik semmi, el lehet merülni benne, mert a kerékpársport nem szolgáltat annyi témát, de mivel megígértük az élőadásban, egy fél gondolat, de tényleg próbáljuk rövidre fogni, újságírás, korrektség, ami a túron történik, négyel kell szorozni, mindenre lecsap a sajtó, ami nem érne cikket, az három napig ér cikket, és akkor itt hozhatnám a Philipsen, Van Aertot, Pogacserék kamúznak, stb. Tudod, miről van szó.
Igen.
Jó, ez rövid így.
Ja, hogy jaj, azt hittem, hogy még folytatod.
Nem, tudod, szóval mert adásban nem merültünk el, mert szerintem valami helyzet volt, de maga a helyzet az szerintem érthető, hogy minden pici dologra megpróbál lecsapni a sajtó, amikor lehet a Twitteren beindul a találgatás, tehát azért az, hogy van még hátra 10 kilométer, és egy Rasmussen készténként közli, hogy Pogacar megint eléhezett, érted, az ilyenekre gondolok.
Igen.
Aztán, hogy egy rossz helyre tett és, vagy egy vessző, amiből a belga sajtó egy Philipsen Van Aert ellentétet csinál, összehoz. Ez a túr.
Ez a túr, illetve én azt gondolom, hogy ez sokkal messzebb vezet, és ez nyilván nem csak a Tour de France-on van így, hanem az életben szinte mindennel. Egy néző írta a Twitteren, és nagyon tetszett, amúgy is nagyon egyetértek vele, hogy a korrekt tájékoztatás ott ért véget, amikor megjelent az online sajtó. És ugye itt már az online lapokról beszélünk először, amikor még nem volt közösségi média, hanem amikor az online lapok megjelentek. Mert ha belegondolsz, egészen addig, amíg nyomtatott sajtó létezett, nyilván akkor is volt rádió, tehát ilyesmi, de egész addig, most maradjunk az írottnál, volt egy pont, amikor kiadtad a lapot, annál hamarabb más se tudta kiadni. Uh-huh. Tehát igazából messze nem volt olyan hírverseny, mint most, és emiatt volt idő arra, tehát igazából egy lapnak rangját inkább az adta meg, hogy mennyire tájékozott, mennyire megy utána a részleteknek, mennyire deríti föl az esetet, hiszen lapzárta kb. Mindenkinek ugyanakkor volt, másnap reggel az újságosoknál ugyanúgy 6-7 fele vették meg az emberek a lapokat, és olvastak belőle, tehát hogy nem volt ez a fajta verseny. Aztán ugye megszülettek az online lapok, amikor megjelent a hírverseny, amikor az volt, hogy mivel az oldalt real-time-ban tudod frissíteni, tehát gyakorlatilag bármikor kitelted és közzételted a hírt, akkor elindult az, hogy jó legyen minél hamarabb. De amúgy még akkor is, én azt mondom, hogy még akkor is azért egy valami, magára valamit is adó szerkesztőség, az pontosan tudta, és tudja amúgy szerintem mind a mai napig, hogy ideig óráig lehet előnyt szerezni azzal, hogy hamar van nálad valami, de ha az olvasók azért rájönnek arra hosszú távon, hogy sok valótlanság, sok tévedés jelenik meg nálad, akkor
van hitelvesztés.
Van hitelvesztés. Igen. Viszont nekem az a problémám, hogy azzal, hogy megjelent ez az egész online sajtó, közösségi média, stb., elindult ez a mérhetetlen hírzápor, tehát hogy olyan mennyiségű információ ömlik, emiatt ma már az átlag hírfogyasztónak sincs igénye arra, hogy ő neki részleteiben mondjanak el valamit, mert nagyon kevés dolog foglalkozunk részleteiben, sokkal inkább mindenről akarunk tudni egy kicsit. És szerintem ennek az egész rendszernek az utolsó torszülöttje az ezek a Mihály Rasmussenek, bár én imádom Rasmussent egyébként.
Amúgy én is csak ezeket, amit csinál, ez már szerintem kellemetlen, úgyhogy 10-ből 9 mellé megy.
Igen. Szóval hogy ez, hogy tulajdonképpen nem gondolkozom, nincs megalapozva, semmi, csak mondok valamit. mint legyen kint, legyen megosztó, az a lényeg, és ha belegondolsz, a közösségi médiának egy jelentős része ma már erről szól, emberek, akiknek se tapasztalatuk, se képesítésük, se semmilyen hátterük nincs egy adott témakörben, csak egyszerűen arról van szó, hogy adott nekik az Isten egy jó beszélőkét, és elmondanak mondanak valamit, és akkor a másik meg meghallgatja, és akkor jaj, de jó, te beszéltél róla, én meghallgattam, szóval úgy van, vagy nem úgy van, hát most az már szinte másodlagos. És nem akarok ebben nagyon, mert tényleg októberi, novemberi
jó,
téma.
Jó, felírtam.
Csak annyit még, hogy elfelejtettem. Ez októberre kell, ez érződik.
Jó, majd ezt a részt hallgasd újra, hogy 29 perc után mit mondtál, és akkor majd novemberben
lesz. Azt mondtam, hogy elfelejtettem.
Bár ugye ezt az adásban is megpendítettük, hogy bár ez magánvélemény, én ezen a hírversenyen meg először írjuk ki, fú, ezen nagyon röhögök, eszem, ez nagyon... Főleg kerékpár téma esetében, mert amúgy a dolgok 99%-át hol nézed, úgyis az Eurosport. Most előbb megírod, hogy mindegy.
Meg jó, de te ne felejtsd el, hogy te egy könnyebb helyzetben ezt, vagy.
Én tudom is, hogy könnyű.
Alap esetben mi egy tévé vagyunk. Nekünk ez az első számú, nálunk a honlap az egy kiegészítő dolog. De az, aki abból él, hogy a híreit árulja, tehát az a baj, hogy én is láttam amúgy azt, amikor bármilyen témakörben sikerült elsőként, vagy majdnem elsőként kihozni egy hírt, akkor azért az egy 30%-kal több kattintást hozott, mint amikor, nem tudom én, 15-ként hoztad.
Jó, ki. De ha kihoztad, és utána megutált a főszereplője, vagy fél évig nem beszélt veled van. Cserébe.
Ez így van, tehát ennek van, nyilván van, amikor nincs ára a dolognak. Persze. Mert mondjuk annyi történik, hogy egy brit lap mondjuk lehoz egy hírt, és a magyar honlapok közül, magyar szerkesztők közül te veszed észre először, és gyorsan megírod, és kikerül, akkor annak nincs vesztesége. Nyilván az, amikor tudod jól, hogy Walter Atti még nem szeretné, hogy ez a hír kijöjjön, valaki megszerzi és lehozza, és átveszi a komplett magyar sajtó, és te azt mondod, hogy nem teszem ki, mert Atti azt kérte, akkor ott építesz egy tőkét. Egy bizalmi tőkét magadnak. Nekünk, mondom, könnyű helyzetünk van, ez mert mi igaz. Elsősorban tévé vagyunk, és másodszorban vagyunk honlap meg újság.
Amúgy eszembe jutott valami, és tényleg akkor zárjuk itt le. Tudod, mire gondolok? Csak nem is az, hogy nem merem megcsinálni, hanem hogy nyilván Atti is kellene hozzá. Biztos vagyok benne, hogyha kiraknánk egy cikket, és teleraknánk vele a Facebookot, a Twittert, hogy az Eurosport adásában telefonos vendégként szereplő Walter Attila információi szerint Remco Evenepoel már aláírt az Ineoshoz, most mondtam valamit. Igen. A példakedvéért, én biztos vagyok benne, hogy az első 1-2 órában hatalmasat menne,
tuti.
És nagyon durván átvennék.
Tuti, persze.
Tehát írnánk egy kamu cikket, hogy igen, most hívott a Grisa, egyébként rákérdeztem tényleg, persze, bejátszanánk egy kamu adásból kivágott beszélgetés, ahol az Atti hangja hallatszik, de full nem arról beszél, én szerintem ez olyan szinten nagyot menne.
Biztos.
És ez csak onnan jutott eszembe, hogy ez biztos. Az írjuk meg elsőként, írjuk meg a hülyeséget is akár.
Igen.
Erre valamiért fogadni mernék, hogy itt tartunk. Sajnos, nyilván nem csinálunk ilyet, tehát ezt most komolyan ne vegye senki, poénnak szánom, de valamiért azt gondolom, hogy ez nagyon nagyot menne.
Figyelj, a nagyon sok területen, konkrétan most, április 1-én az egyik kedvenc sportautóversenyzéssel foglalkozó oldalam csinált egy ilyen áprilisi pletykát. Ilyen áprilisi poént, egy olyan cikket, hogy a, mit tudom én, melyik gyártó úgy döntött, hogy visszatér a és még készített valami grafikussal egy ilyen kamu rajzot, amin volt is egy ilyen tanulmány, autószerűség, és volt olyan szintén nem másodvonalbeli lap, amelyik átvette, rájuk hivatkozva. Pedig április 1-én történt a dolog, tehát tudod, én gyűlölöm az április 1-ét, mert ez az erőltetett vicceskedés, és reggel fölkelsz, érted, és már tudod, semmi, azt se hiszed el, ami igaz. Tehát április 1-én történik valami vicces vagy gáz, az a legrosszabb amúgy, mert nem hiszed el. Tehát kiírják, hogy mit, hogy meghalt az XY, azt se hiszed el, mert azt gondolod, hogy már mondjuk az elég csúnya áprilisi tréfa lenne,
De
működik ez a dolog, amit mondasz, hogy nem ellenőrizzünk, nem ellenőriznek, nem mennek rá, mert a legfontosabb az, hogy szóljon nagyot, gyorsan legyen nálunk először, és mondom, tisztelet a kivételnek, vannak nagy, nemzetközi szinten is jegyzett nagy lapok, akik azért adnak még. Tehát ha belegondolsz, a Het Newsbladon mindenféle ökörség megjelenik, meg tényleg a szart is négyszer átölelik, annyit beszélnek róla, ha Remcóval van kapcsolatban, vagy Remcóval kapcsolatos, de azért valótlanságot a Het Nieuwsblad-on viszonylag ritkán olvasol, amennyire én emlékszem.
Hát figyelj, most nem a Het Nieuwsblad, de nagyjából ugyanez a HLN, itt most egy vagy két napja kim volt, hogy úgy tudjuk, hogy Evenepoelt vinné az Ineos meg az Izrael. Egyébként ez, ha belegondolsz valahol igaz, mi hogy vinnék? Persze. Zseniális versenyző. Más kérdés, hogy van-e tárgyalás, más kérdés, hogy van-e rá bármi esély, hogy a Quickstep-es szerződéséből kivásárolják. Tehát ez a, ha jó szót használsz, hogy úgy tudjuk, hogy vinné, igen, ez valahol igaz.
És a másik fele amúgy is erről az Eurosport vezető kommentátora Szabó Gábor írt egyszer egy cikket, amikor a nem tudom, hanyadik évfordulóját ünnepelte a honlapunk, és erre amúgy a kor kényszeríti rá az újságírókat, ez az iszonyatosan erőltetett címverseny. Tehát, hogy tulajdonképpen annyira szét van pörgetve az olvasó, meg annyira kevés ideje van, és annyi mindent lehet amúgy olvasni, hogy cím alapján döntöd el, hogy érdekel-e egy téma, vagy nem, és így volt a cikkben is, hogy 10 éve áruljuk a címeket, és amúgy tényleg ez egy ilyen mondás a újságírói körökben, hogy ma nem cikket és tartalmat árulsz elsősorban, hanem címet. Az első küzdelem az azért folyik, hogy egyáltalán az olvasó elé kerüljön a cikked. Aha. Mert ugye ez érdekes dolog, én ezen mostanában gondolkoztam, hogy régen, amikor újságot akartál olvasni, amíg nem volt digitális újságírás, megvettél egy lapot. Ha már ott volt a lap a kezedben, és ott voltak benne a cikkek, akkor elolvastad, tehát fizettél is érte. Nyilván most akkor el fogod olvasni. De az online térben, ahol rengeteg tartalom ingyen van, ott iszonyatos a választék, és úgy vagy vele, hogy ha nem, valamiért nem kelti fel az érdeklődésed egy cím, nem is kattintasz rá, és amúgy lehet, hogy egy olyan téma van benne, ami abban a hónapban a legérdekesebb cikk lenne, amit elolvastál, de valami miatt nem keltette föl az érdeklődésedet a cím, és tisztelet a kivételek. Nyilván nem Rékáról beszélünk, aki mindent elolvas, ami a francia kerékpárosokkal kapcsolatban. Vannak ilyen elszánt, szent őrültek, mint mi, akik mindent, meg minden iránt érdeklődünk. Itt az átlag olvasóról beszélünk, aki ugyanúgy elolvassa a kerékpár, de mondjuk érdeklődik a síugrással kapcsolatban, de amúgy érdekli a művészet is, amúgy, mit tudom én, mozikritikákat is szívesen olvas, és amúgy még a belpolitikával is foglalkozik, meg esetleg még egy kis külpolitika is érdekli, na egy ilyen ember számára, ahhoz, hogy ő rákattítson Bodnár Gergő amúgy tök jól sikerült kerékpáros cikkére, ahhoz muszáj, hogy figyelemfelkeltő legyen a cím, mert különben a külpolitikai cikket fogja elolvasni.
Értem, amúgy azt még alá is írom, hogy én nem vagyok a legjobb címadó, de hogy ilyen belemenjek ebbe a szánalmas mai stílba, akkor ma inkább meg se írom.
És ez a legnehezebb amúgy, az a legnehezebb, hogy legyél figyelemfelkeltő, de ne váljál bazárivá. Uh-huh. Mert iszonyat, a honlapok jelentős része tele van bazári címekkel, ami botrány. És szerintem sokan vagyunk, én is már úgy vagyok vele, hogy vannak cikkek, amikre azért nem kattintok rá, mert ilyen a címe. És azt mondom, nem. Fölkeltette a figyelmemet, mert működik, mert ez tudat alatt működik. Nem kattintok rá. Tehát mi erre törekszünk, nyilván biztos, hogy mi is sokszor átesünk kicsit a ló túloldalára. Olyan is sokszor van, hogy gyenge címet adunk, és ezért harmadannyi ember olvassa el. Én inkább azért vállaltam ezt a monológot, hogy talán egy kicsit a hallgatóink is megértik, hogy mi ezt nem élvezzük amúgy. Rohadtul nem élvezzük ezeket a címeket. Mi örülnénk a legjobban, hogyha ugyanannyian olvasnák el a cikkeinket, ha csak annyi, hogy Remco Evenepoel interjúja a Tour de France 13. szakasza után. Mi lennénk a legboldogabbak, ha ilyen címekkel rakhatnánk ki a cikkeinket, mert mi nekünk is rohadt fárasztó, és tényleg kicsit ilyen befogott orral csináljuk, csak kell, mert így működik.
Jó, hogy nem mentünk bele, mi november van.
Mindjárt ugye november, hogy hullanak a levelek.
A adásban is mondtam, zárjuk le ezzel, én magam részéről, hogyha Dina úr, Walter úr arra kér, hogy ezt neked igen, de létszi adásba vagy írásba ne, akkor én magam részéről nem, és nagyon sokszor volt már ilyen.
Így van. Ez így van. Én egyébként annak
hülye
idején...
Hülye vagyok, nem, én így tolom.
Én annak idején, amikor még Mihelis Norbi bajnokságáról írtam, ugyanez volt az elv. Ha Norbi azt mondja, hogy valamiről ne írjak, vagy Zengő Zoli azt mondja, hogy valamiről ne írjak, akkor nem írok. Kész.
Ennyi. Jó. Hölgyek, urak, nagyon jó hétvége áll előttünk. Ha ezt most már szombat este hallgatjátok, akkor a fele nem biztos, hogy igaz, de, ez az újságírós rész, meg ez a címadós rész, ez szerintem örökké igaz. Hétfőn Elsbringa Podcast tisztójáték. Szombat 12.45, vasárnap jókorai kezdés 11.30, Szabi is jön adásba, úgyhogy jó sok mindenről kikérdezzük, majd ez egy hosszú nap lesz. Úgyhogy Lantos úr, köszönöm, hogy jött.
Köszönöm, hogy jöhettem.
Nektek köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Hello!